magyar motorosokat ütöttek el Lengyelországban, hárman meghaltak, hárman súlyosan megsérültek. 65 éve történt, 1947-ben érkeztek az első kitelepített felvidéki családok Bonyhádra. Kis bűnökért nyári börtön, a rabok mind dolgoznak, így megtermelik a fogvatartási költségeket. Osztrák rendezője a Cannes-i Filmfesztivál fődíja, Páfi György filmje vastapsot kapott. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Három budapesti motoros meghalt, három pedig megsérült Dél-Lengyelországban. A baleset a Krakó-Zakopane útvonalon, Lubien település határában történt. Egy brit rendszámú jobbkormányos autó a dupla záróvonal ellenére szembe ment a forgalommal, és frontálisan ütközött a motorkonvojjal. Az első motoron egy házaspár ült, egy 44 éves férfi és 40 éves felesége. Ők a helyszínen életüket vesztették. A harmadik áldozat egy 58 éves férfi, aki a kórházban halt meg. A balesetnek két könnyű sérültje is van. A lengyel katasztrófavédők és a rendőrök percekkel a baleset után már a helyszínen voltak. Az áldozatok és a sérültek hazaszállításáról a Varsói Magyar Nagykövetség intézkedik.
A rendőrség, tűzoltóság, illetve mentők nagyon gyorsan, mint egy 5 perc alatt a helyszínen voltak, és nagyon szakszerűen intézkedtek. A két könnyebb sebesültet kiengedték a kórházból, a két súlyosabban sérültük még a kórházban van, hazaszállításáról jelenleg gondoskodik a konzulunk, aki leutazott Varsóból a helyszínre.
Pénteken kapott jogosítványt az a 17 éves fiú, aki autójával tegnap este lesodródott az útról Pécsnél és egy 2 méter mély árokba zuhant. A kocsiban 4-en ültek, mindannyian 10 évesek, egy fiút és egy lányt intenzív osztályon ápolnak. A baleset okát még vizsgálja a rendőrség, de a hátsó ülésen utazó 14 éves lány édesanyjának azt mondta, nagyon gyorsan mentek.
Itt a pécsi gyerekklinika intenzív osztályán ápolják az egyik sérültet, a 14 éves lányt. Az arca roncsolódott, több helyen is eltört a csont, ezért nem is mutathatjuk. Ő hátul ült az autóban, és nem volt bekötve. Édesanyjának azt mondta, a sebesség miatt történt minden.
Nagyon gyorsan mentek, és amikor elkezdett az autó jobbra-balra menni, tehát nem lehetett már kormányozni, akkor ő már érezte, hogy baj lesz.
Egy 17 éves fiú vezette az autót, jogosítványa mindössze 2 napos volt. Őt a pécsi gyerekklinika sebészetén ápolják. 3 utasa közül egy még mindig életveszélyben van, a traumatológia intenzív osztályán fekszik. Ebben a kanyarban sodródtak ki, átszakították a korlátot, majd egy 2 méter mély árokba zuhantak. A kocsi darabjai még mindig látszanak.
A másik oldalról csak annyit tudtam észrevenni, hogy kilóg az autó innen a korlát mellől.
Vida János épp futott, amikor a sérülteket mentették ki a roncsból. Azt mondja, szörnyű látvány volt.
Itt guggoltak több tűzoltó, meg mentőtiszt, és félig bebújva az autóval, feltehetően gondolom ott próbáltak valami orvosi ellátást nyújtani.
Az autó teljesen összeroncsolódott, a légzsákok kinyíltak, a motor becsúszott az utastérbe.
A rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Azt nézik ilyenkor, hogy a sofőr felelőtlensége miatt történt-e a baleset, vagy műszaki hiba okozhatta-e azt. Az MTI Hírcentrumot Komáromi László tudósította Pécsről.
Méltóságteljes és zöggenőmentes volt a pünköst szombati csíksomlyói búcsú a szervezők szerint. A 40 000-es Csíkszeredában több 100 000 zarándok vett részt a hétvégén, a nemzet legnagyobb zarándoklatán.
Minden rendben volt,
mondja a Ferences Kegyhely rendház főnöke, pedig sokan voltak az idei pünköst szombati csíksomlyói búcsún. Az ünnepi szentmisén több 100 000 vettek részt, és többen a kegytemplomban, illetve a kegytemplom körzetében kivetítők segítségével kapcsolódtak be a liturgiába.
Szép volt, szervezett volt, méltóság teljes volt. Köszönöm a Jóistennek, a boldogságos szűzanyának, és a sok zarándoknak, hiszen ők is hozzájárultak szervezettségükkel, hogy szép legyen az idei búcsú.
Péter Szilárd, a Hargita megyei mentőszolgálat igazgatója elmondta, a mentősöknek az idén fele annyi dolga volt, mint a korábbi években. A búcsú ideje alatt 55 szemét kellett ellátni. A legtöbben magas vérnyomás okozta panaszok miatt szorultak segítségre. A rendőrség szóvivője elmondta, ezekben a napokban a megye területén szigorú ellenőrzéseket tartottak. Összesen 590 autót és 625 személyt ellenőriztek. Szabálytalanságok miatt 251 autóst büntettek meg, többségüket gyorshajtásért. 20 sofőr vezetői engedélyét alkoholfogyasztás miatt bevonták.
La ceremonie date fiind măsurile de ordine,
a szóvivő azt mondja, az ellenőrzéseknek és az arándokok jó indulatának, jó Istenbe és szentekbe vetett hitének, civilizáltságának köszönhetően semmi olyan incidensre nem került sor, amely az egyházi ceremóniát vagy az arándoklatot zavarta volna. A búcsú idején 520 rendőr, csendőr és tűzoltó teljesített szolgálatot.
A magyar családokért és Magyarország felemelkedéséért indultak Zarándok útra lakiteleki és környékbeli családok. 30 kilométer gyalogoltak és három erekjénél imádkoztak. A pünkösdi Zarándok úttal hagyományt szeretnének teremteni.
Kiket természet fölötti hatalomnak kell fölemelnie.
Nyírő József írásából olvastak fel a lakiteleken összegyűlt zarándokoknak.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Lakiteleken megszentelték a zarándok keresztet és megáldották az útnak indulókat.
Mert nehéz helyzetben vagyunk. Nincs összetartó erő, kevés az ilyen lelki tartalmú rendezvény, és ezért gondoltuk.
A lakiteleki Szentkirályi és Nyárlőrinci családok Magyarország felemelkedéséért és a családokért imádkoztak az úton. A menethez Lezsák Sándor is csatlakozott. Az országgyűlés alelnöke azt mondta, a politikának meg kell oldania, hogy a gyermekvállalás ne teher legyen Magyarországon. A lelki feltételeket pedig az egyháznak kell megteremteni.
Azt szeretnénk, hogy újra áldás legyen a gyermek, áldott állapotban legyen, aki életet hordoz magába, hogy mondják ezt Erdélyben, ne terhes legyen.
A 30 kilométeres zarándoklat során Nyárlőrincen Gizella, Szentkirályon pedig Szent István erekjéjénél imádkoztak a családok.
Boris Tadicsot javasolja kormányfőjelöltnek a Demokrata Párt vezetősége. A párt kibővített elnökségi ülése kezdeményezi, hogy Tomislav Nikolić államfő Tadicsot kérje fel az új szerbiai kormány megalakítására. Tomislav Nikolić és a legtöbb parlamenti mandátumot megszerző szerb haladópárt szerint Boris Tadic nem lehet miniszterelnök. Az új és a régi elnök, Tomislav Nikolić és Boris Tadic mai találkozóján egyetértett abban, hogy mielőbb meg kell alakítani a kormányintézményeket, hogy azok minél hamarabb megkezdhessék az országot sújtó problémák megoldását. Mint mondták, közös céljuk, hogy Szerbia polgárainak jobb életet biztosítsanak.
A Demokrata Párt 3 órás elnökségi ülése után jelentette be Boris Tadic, eddigi államfő, a szerbiai elnökválasztás vesztese, hogy kész elfogadni a miniszterelnöki funkciót, de csak feltételekkel. A korrupció ellenes harc folytatását, a munkanélküliség csökkentését célzó kormányprogram elfogadásával vállalom a kormányfői tisztséget. A Szerbiai Szocialista Párt köré tömörülő pártkoalícióval fogunk tárgyalni a szükséges parlamenti többség létrehozásáról. Hogy ezen kívül ki lesz még része a kormánykoalíciónak, arról Ivica Dačićcsal, a szocialisták elnökével egyeztetek, mondta Tadic. Szerbiában csak egy olyan új kormány hozhat méreható változásokat, amelyet a szerb haladó párt vezetne. A legtöbb parlamenti mandátum megszerzésével egyedül nekünk van a szavazóktól kapott legitimitásunk arra, hogy megreformáljuk a közigazgatást, felvegyük a korrupció elleni harcot és javítsunk Szerbia nemzetközi megítélésén, mondta Gyurić. Szerbia előző és új államfője ma délben egyeztetett az elnöki hivatal átvételéről. A kormányalakítással kapcsolatban Tomislav Nikolić annyit mondott, hogy eskütétele után azt a pártot bízza meg a kormányalakítással, amelyik képes a parlamenti többséget biztosítani.
Felvidéki falvakban élő és a II. Világháború után Magyarországra telepített felvidéki magyarok találkoztak Bonyhádon az áttelepítés 65. évfordulóján. Az emlékezők 6 szlovákiai településről és az ország több pontjáról érkeztek. Az első kitelepített felvidéki magyar családok 1947-ben költöztek Bonyhádra és a völgységi falvakba.
A csehszlovák-magyar lakosságcsere következtében 1947 és 1948 között mintegy 23 ezer család érkezett Magyarországra, közülük közel 3 ezer fő a Völgység környékére. A kitelepítettek és az otthon maradottak 15 éve már rendszeresen találkoznak Bonyhádon pünköst hétfőn, és megkoszorúzzák a múzeum falán elhelyezett emléktáblát. A 65 évvel ezelőtt történt eseményekről sokáig hallgattak a legtöbb családban.
53 év után 2000-ben tudtam rá beszélni a szüleimet, édesapámat, hogy menjünk ki együtt, és menjünk el a szülőfalujába, és akkor kiértük a szülőfalujába, akkor megálltuk a szülőház elét, és ő azt mondta, hogy nem száll ki. Én azt gondolom, hogy ettől talán többet nem is kell mondani erről az időről, hogy mit éltek át azok az emberek, akik kitelepítettek voltak.
A feleségem rokonai, azok ott maradtak, vagy azok háborús bűnösökké lettek nyilvánítva, és azokkal a német helyekre telepítették volna ki, de szerencsére nem került el sor, és azok ott maradtak, és oda jártunk rendszeresen.
A felvidéki kitelepítettek találtak egymásra legkésőbb.
A felvidéki magyarságnak a tragédia mellett még az is tragédia, tehát a kitelepítés mellett, hogy a Pozsonytól, tehát Pozsonytól egészen Királyhelmecig egy óriási távolság, tehát több mint 500 kilométerről össze-vissza telepítették ki az embereket, tehát nem egy tájról érkeztek.
A szülőföldön, a felvidéken a 90-es évek után kezdték el szervezni a kitelepítettek hazahívását. Elsőként 1994-ben Udvard és Tardoskerd adott otthont a rendezvénynek.
Tardoskerdre akkor szinte nem fértünk be a nagy terem, ami volt, több mint 500-an jöttek.
Azóta pedig egyre több családi és baráti kapcsolat éled újjá. Bonyhádon most is több százan voltak kíváncsiak egymásra. A kulturális program mellett baráti beszélgetéseket rendeztek, aki pedig nem élte át a kitelepítést, annak a Völgységmúzeum új időszakos kiállítása segít elmélyedni az akkor történtekben.
Horváth István újvidéki sportoló mellszobrát avatták fel az Újvidéki Egyetem testnevelési karán. A ma 80 éves olimpikon az egyetlen birkózó a volt Jugoszlávia területéről, akit fair play díjak tüntettek ki.
Horváth Istvánnak több mint 500 érme van. 2000-szer küzdött, és ebből 1800-szor került ki győztesként. 13-szoros jugoszláv bajnok, 2-szeres mediterrán és 3-szoros balkán bajnok. 2-szeres világbajnok, olimpiai ezüstérmes. Az egyetlen birkozó a volt Jugoszlávia területéről, akit fair play díjjal tüntettek ki 1966-ban sportszerűségért, mert megakadályozta, hogy egy megbundázott küzdelem mindkét játékosát kizárják a versenyből.
Én írásbeli óvást nyújtottam be, hogy nem akarom, hogy a világbajnokot és az ellenfelét, akit letiltottak, hogy le legyenek tiltva. És jóvá hagyták az én óvásomat, és tovább folytatták a küzdelmeket. Így még az a szép benne, hogy így utána a második lett a volt világbajnok.
A család közös döntése volt, hogy a páratlan értékű elismeréseket az Újvidéki Egyetem testnevelési karának ajándékozzák, ahol 10 évig tanárként dolgozott.
Tudni fogják értékelni is ezt, mikor naponta látják a kiállított érmeket, és ugyanakkor ez egy bizonyos fokú célt is tud nekik mutatni.
Az adományozás alkalmából felavatták Horváth István mellszobrát, a sportoló szobrász barátjának alkotását. Azt az időszakot akartam megörökíteni, amikor fiatalsága teljében volt, és már világossá vált, hogy hihetetlen kitartása és szívósága nagy eredményeket fog hozni. A balkán játékokon akkor kezdte begyűjteni az aranyérmeket, mondta a szobrász. Az Újvidéki Egyetemen alapított sportmúzeum is Horváth István nevét viseli majd.
Provokálónak tartja Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere egy levél hangnemét, melyet a Hargita és Kovászna-megyei ortodox püspökség küldött a prefektúrának. Ebben arra kérik a kormányhivatalt, hogy támadja meg azt a határozattervezetet, amelyben az önkormányzat kezdeményezi a Nemzeti Bank helyi épületének átvételét. A levélíró az aberráns és a törvénytelen jelzőkkel illette a tanács határozatát.
A Román Nemzeti Bank Kovászna megyei fiókjának egykori székhelye a román állam tulajdonát képezi, és jelenleg a megyei tanács egyes irodáinak ad helyet. A legfelsőbb bíróság döntése szerint viszont az épületet a kulturális minisztérium felügyeli, és az ortodox egyház használhatja.
De az lenne a jogszerű, ha a megyei önkormányzatnak vagy a városi önkormányzatnak adnák át azt az épületet, hiszen az épület használatával a teljes közösség nyerne, nem pedig annak egy szűk szelete.
A város nem az ortodox, hanem a helyi közösség vagyonleltárában szeretné látni az értékes ingatlant. Ezért kezdeményezték a kormányhatározat tervezetet, amelyet még a frissen kinevezett Florin Muntianu prefektusnak is alá kell írnia, hogy a kormány asztalára kerülhessen. A levélíró Florin Tohanyan bodzafordulói ortodox esperes egyházi szabályokra hivatkozva telefonnyilatkozatot sem vállalt az ügyben. Hasonló volt a megyeszékhelyek hozzáállása is. Sajnálom, erről a dologról nem áll jogomban nyilatkozni, mert nem vagyok az egyház sajtóreferense. Az egyedüli, aki ebben a témában nyilatkozhat, Ján Szelezsán, Hargita és Kovászna püspöke, állítja a megye legnagyobb ortodox katedrálisának vezetője.
Pénzhiányra hivatkozva az állam gyakorlatilag leállította a visszaszolgáltatásokat Romániában. Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint a román államnak először a magyar egyházaktól elkobzott javakat kellene visszaadnia, s csak ezek után ingatlanokat adományozni az ortodoxoknak.
Jogerősen 7 év börtönre ítélték Romániában Ioan Avram Muresan volt mezőgazdasági minisztert. Muresan 1996 és 2000 között vezette a szaktárcát. Abban találták vétkesnek, hogy bizonyos minisztériumi pénzek eredeti rendeltetését megváltoztatta, amivel 1 milliárd 600 millió euróval károsította meg a román államot. Vádalkut kötött az ügyésszel és 5 év szabadságvesztésben kiegyezett a szlovák hatóságokkal a magyar állampolgárságú M. Mihály. A magyar vállalkozó most azt kérvényezi az igazságügyi minisztériumnál, hogy büntetését Magyarországon tölthesse le. M. Mihályt és szlovák társát többrendbeli adócsalással vádolta a szlovák ügyészség. A két férfi 2009 májusától 2010 januárjáig olyan üzleti hálózatot hozott létre, amelyben fiktív számlák segítségével több mint 19 millió eurós kárt okoztak a szlovák államnak. Az ügyész szerint M. Mihály fontos tanúja az ügynek, aki igazolja, hogy valójában semmit nem adtak, vettek a felek. A szlovák Mikulás V. ellen még folyamatban van büntetőeljárás. A hatóságok további 40 millió eurós csalással gyanúsítják, amit már egyedül követett el. Fűtés nélküli baraktáborokban töltik majd büntetésüket azok a rabok, akiket rövid tartamú néhány hónapos szabadságvesztésre ítélt a bíróság. Az intézkedéstől a büntetés végrehajtás évente több 10 millió forint megtakarítást remél. A nyári börtönökben csak munkaképes rabokat helyeznek el, így ők teljes egészében meg tudják termelni fogvatartásuk rezsiköltségeit. Az első nyári börtönbe várhatóan júniustól kerülnek elítéltek.
Az utolsó simításokat végzik a fogvatartottak a 2006 óta üresen álló, most felújított nagyfai büntetés végrehajtási intézetben, a volt idegenrendészeti szálláson. Ez lesz az ország első nyári börtöne. A 4 körletben nem lesz szükség fűtésre, világítani is kevesebbet kell majd, így csökkennek a fenntartási költségek.
Ez az a körletrész, ahol azokat a fogvatartottakat fogjuk elhelyezni, akik 3-6 hónapos időtartamú szabadságvesztés büntetést kaptak a bíróságtól, fogház vagy börtönfokozatban kellett ölteniük, munkára fogható 55 év alatti férfiak.
Magyarországon egy rab fogvatartása a személyzet költsége nélkül naponta 2200 forintba kerül. A belügyminisztériumban úgy számolnak, hogy ez lesz az első BV intézet az országban, ahol a rabok megtermelik a fogvatartásuk rezsiköltségeit.
A büntetés végrehajtási intézetbe utaltak egy része 3, illetve 6 hónapnyi rövid fogházbüntetést kap. Ennek megfelelően, hogyha ezt télen hajtják végre, akkor lényegesen többe kerülnek, mint hogyha nyáron esetleg szabad területen fűtés nélkül, világítás nélkül kell letölteniük a börtönbüntetésüket.
Magyarországon évente átlagosan csak nem 500 embert ítélnek 6 hónapnál rövidebb tartamú szabadságvesztésre. Közülük 100-an tölthetik majd büntetésüket a nagyfai nyári börtönben. A büntetés végrehajtásnál már is vizsgálják, hogy melyik lehet a következő börtön, amit átalakítanak majd a takarékos nyári üzemmódra. A Híradót Víg András tudósította.
A rendőrség is vizsgálja a vasárnapi tűzeset körülményeit Zamárdiban. Közvetlenül a 7-es főút mellett a régi piac téren lévő árusítóhelyek égtek le. A nádfedeles faszerkezetű pavilonok pillanatok alatt ránkba borultak. Senki sem sérült meg, de a rendőrség vizsgálatot indított, mert feltehetően gyújtogatás történt.
Az eleje teljesen, és hátra egy pár ház megmaradt. Egy nagyon kevés. Leghátsók, leginkább.
Hamu, elszenesedett fémtárolók és kiégett pavilonok maradtak a zamárdi piacból.
Hatalmas, a Balatonban lehetett látni, tehát hatalmas füst volt, és hatalmas tűz is, tehát 10-15 méteres tűz volt. Hát igen, és sajnáljuk, mert valóban így van, szezonálisan itt nagyon sok árus volt, aki ebből élt, tehát munkát adott nekik, és a turisták is szerették.
4500 négyzetméteren égtek le a faárusító helyek. Az oltást nehezítette, hogy a szélben gyorsan terjedtek a lángok.
Hál' Istennek sikerült viszonylag rövid időn belül körülhatárolni, megakadályozni a tűz tovább terjedését az elárasító pavilon rész hátsó részére, illetve a mögötte lévő létesítményekre.
Még délelőtt is füstölt, izzott a törmelék. A tulajdonos azt mondja, újra felépítik a piacot.
Szerettünk itt lenni, és sokan, sok piacos még azért megmaradt, és szerették. Hát hogy ez most hogy lesz, hogy mint lesz, azt már nem tudom megmondani, de újra fogjuk építeni.
A tűz keletkezésének körülményeit a katasztrófavédelem és a rendőrség is vizsgálja, mert fennáll a gyújtogatás gyanúja.
Jelképesen koporsóba tették munkájukat a fővárosi taxisok. Attól tartanak, hogy elveszítik munkájukat, ha életbe lép a fővárosi önkormányzat új taxis rendelete. Eszerint 2013. január 1-től a taxik egységes sárga festést kapnának, és csak 10 évnél fiatalabb autóval lehetne fuvarozni. Egységes tarifát vezetnének be, meghatároznák az autók minimális csomagtérméretét, és köteleznék a taxisokat arra, hogy legyen az autóban GPS és bankkártya elfogadására alkalmas terminális. Ráadásul mindezt a taxisoknak saját maguknak kellene fizetni. A taxisok egy hét múlva újabb forgalomlassító tiltakozást tartanak a fővárosban, várhatóan 1000-1500 autóval. 142 millió forint értékű hamis márkajelzésű ruhát foglaltak le a pénzügyőrök egy bolgár kamionban a nagylaki határátkelő közelében. A rakományt Törökországból vitték volna Lengyelországba. Az áru átvizsgálásakor tűnt fel, hogy több világmárka is van közte. Az ellenőrzés során végül csaknem 24.700 darab hamis márkanévvel ellátott táska, napszemüveg, cipő és ruha került elő. A szállítmányt lefoglalták a pénzügyi nyomozók ismeretlen tettes ellen. Az áru hamis megjelölése miatt indítottak eljárást. Elpusztultak a pisztrángok a Bükki Garadnapatakban, mert az a szárazság miatt teljesen kiszáradt. A környéken élők lajtos kocsival hordják a vizet az öntözéshez. Veszélyben van a régió legnagyobb pisztráng telepe is. Mivel nincs elég friss forrásvíz, egy vízvisszaforgató berendezéssel juttatnak a halaknak oxigént.
Teljesen kiszáradt a Garadnapatak. Egy csepp víz sincs a mederben, csak a kövek látszanak. A haltetemeket már elszállították, mert az összes pisztráng kipusztult.
Amikor egyre kisebb lett a víz, és a pisztrángok találtak még maguknak mélyedéseket, ahová el tudtak bújni, és ott verdődtek.
A környéken néhányan laknak, eddig a patakból locsolták a kerteket, most lajtos kocsival hordják a vizet.
Iszonyatosan nagy a szárazság, úgyhogy aggasztó a helyzet, mert a forrásokban is ki van apadva, úgyhogy nem tudom, hogy mit lehetne, úgyhogy most mi is hordjuk a vizet.
A patak táplálta a régió legnagyobb pisztráng telepét. A szakemberek most mesterségesen juttatják oxigénhez a halakat, víz visszaforgató berendezést építenek.
Vészhelyzet van a vízhiány miatt, ezért egy recirkulációs rendszert építünk meg, amelynek során a saját vizüket forgatjuk vissza a halakra, egy dobszűrővel megszűrjük ezt a vizet, majd egy biofilter kiveszi még a vízbe oldott nitrogént, foszfort, és szinte ivóvíz minőségű víz megy vissza a halakra.
A berendezés nélkül 38 ezer tonna hal pusztulna el. Köztük a térség egyik legjelentősebb kialakítás előtt álló pisztrángénbankja.
Az idei szárazságot csak a telepen élő pisztrángoknak sikerült túlélnie. A pisztrángban igen gazdag Garadna patakból sajnos kipusztultak valamennyien. Ha három héten belül nem sikerül megépíteni a mögöttem látható víz visszaforgató rendszert, és nem jutnak mesterségesen oxigénhez a halak, akkor sajnos rájuk is hasonló sors vár. Embíró Liza, MTI Hírcentrum, Garadna.
Az osztrák rendező Michael Haneke filmdrámája kapta a 65. Cannes-i Filmfesztivál aranypálma díját. A művésznek rövid időn belül ez már a második alkotása, amely megkapta ezt az elismerést. Pálffy György filmjét szombat este vetítették, a Final Cut, Hölgyeim és Uraim című montásfilmet Vastaps fogadta.
De Michael Haneke.
Három éven belül másodszor vitte el a pálmedort, vagyis az aranypálmát Michael Haneke. A zongoratanárnő és a fehér szalag alkotója ezúttal a testi leépülést és az elmúlást boncolgatja Szerelem című filmjében. Boldog vagyok, hogy nem kellett egyedül jönnöm ide. A barátaim, egyben kollégáim oldják a feszültségemet, mondta a rendező. A Szerelemben a francia film meghatározó alakjai Jean-Louis Trintignant, Emmanuel Riva és Isabelle Huppert szerepelnek. A 81 éves Trintignant alakítja a férjet, aki nem hajlandó kórházba küldeni agybérzésben lebénult feleségét, hanem otthon ápolja. A zsűri nagydíját az olasz rendező Matteo Garrone-nak a Valóság című filmje kapta, amely a tévés valóság sok világát mutatja be. A román Krisztián Mungiu filmje a Dombokon túl a legjobb forgatókönyvnek járó szobor mellett a legjobb női alakítás díját is elvitte. A legjobb férfi alakítás díját Mads Mikkelsen kapta, aki egy pedofíliával hamisan megvádolt óvodai felügyelőt játszik, akinek életét teljesen tönkreteszi a botrány. A szombatesti program záró filmjeként vetítették a magyar rendező Pálffy György Final Cut, Hölgyeim és Uraim című montásfilmjét. Az alkotást Vastapssal jutalmazta a közönség.
nagyon csöndesen ülték végig a filmet az emberek, bár úgy hallom hírekből, hogy Cannes-ban, ha végülnek egy filmet, az már jó, de nekünk a végén még nagy tapsunk is volt.
A szakadó eső és a szél nem csak az utolsó estéken nehezítette meg a művészek és a mindenre elszánt rajongók dolgát. Cannes fesztivál alatt igazi nagy üzem, több ezer újságíró és rengeteg rajongó lepi el a francia Rivierát.
Ez volt a Híradó, már is jönnek a sporthírek Szőke Vikivel, aztán időjárás jelentés. Maradjanak a Dunán, viszontlátásra!
Fűnyírót az Alkótól. Alkó, minőség egy életre. Kivételes élmény, nagyszerű családi szórakozás. Próbálja ki ön is Kecskeméten a teljesen felújított Gokás stadion. Már 8 éves kortól biztonságosan gokártozhat, minden nap reggel 8-tól este 8-ig. Motor és autótesztelés, amatőr és profi versenyek. Kóstolja meg ételspecialitásainkat. Családi és céges rendezvényeket is vállalunk.
Tudta, hogy a menopauza intim tünetekkel is jár? Ez velem is így történt. De az Ovestin krém segített. Azóta gondtalanul élvezem az időt, amit a barátaimmal és amit a párommal töltök. Ovestin krém, mert a nő örök. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.